Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kézzelfogható távolságban van, és el fogjuk érni az 1 millió forintos havi átlagfizetést, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Biztatójelnek nevezte, hogy már most van 4000 olyan pedagógus, aki 1 millió forint fölött keres. Orbán Viktor kiemelte, ha sikerül a magyar közvélemény egy részére jellemző cinizmust vagy áttörni, vagy megkerülni, akkor a gazdaság meglendül, fogalmazott. A kormányfő azt is mondta, a novemberi amerikai elnök választás benne van a javuló gazdasági adatokban, mert Donald Trump győzelme azt jelenti, hogy a háborús szakasznak biztosan vége lesz, és egy békekorszak következik. A gazdasági szereplők pedig háború idején óvatosak, de ha kinyílik a lehetőség, jön a béke, lehet üzletelni, kockáztatni, van értelme vállalkozni, akkor megindulnak, fogalmazott Orbán Viktor. Az előzetes adatok szerint 2024. decemberében 6339 gyermek született, és 11773 ember hunyt el. Az előző év azonos időszakához képest a születések száma 4,1, a halálozásoké 7, a házasságkötéseké 25%-kal mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A közlemény szerint 2024. decemberében 6339 gyermek született, 270-nel kevesebb, mint 2023. decemberében. Ebben az időszakban 11773 ember vesztette életét, 886-tal kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2023. decemberi 6050-nel szembeni 5434 fő volt. Hozzátették, hogy 1999 pár kötött házasságot, 25%-kal 667-tel kevesebb, mint egy évvel korábban. 2024-ben 77500 gyermek jött világra, 9,1%-kal 7725-tel kevesebb, mint 2023-ban. Ezen belül január-márciusban 9,1, április-májusban 6,8, június-augusztusban 14, szeptember-decemberben 6,4%-kal kisebb volt az élve születések száma, mint 2023 azonos időszakaiban. Az Európai Bizottság versenyképességi iránytűje nem mutat sehová, mondta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János hozzátette, az adminisztratív terhek csökkenése helyett a bürokrácia további erősödését látják, a zöld átmenet észszerűsítése helyett újabb irreális klímacélokat. A vállalkozások támogatása ösztönzése helyett egy európai tervgazdaságot, a tagállami gazdaságpolitikai mozgástér további csökkenését látjuk, emelte ki. Hozzáfűzte, a budapesti nyilatkozatban Európa vezetői nem egyszerűen intézkedéseket, hanem irányváltást, szemléletváltást vártak a bizottságtól. Ez nem következett be, ez csalódás, kihagyott lehetőség. Európában változásra van szükség, de ezt a változást azok, akik az elmúlt 5 év elhibázott döntéseit meghozták, nem tudják végrehajtani, mondta Bóka János. Brüsszel bünteti Magyarországot a határok védelme miatt, miközben egyre több EU tagállam és Donald Trump is védik országai külső határait, közölte Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az uniós bel- és igazságügyi tanács nem hivatalos varsói ülésén vett részt Rétvári Bence. A tanácskozást követően közleményében azt írja, a tanácsülésen kiemelt napirendi pont volt a migráció kérdése. Az, hogy 10 évvel a migrációs válság kirobbanása után még mindig a legégetőbb belügyi kérdés az illegális migránsok helyzete, az azt mutatja, hogy az EU az elmúlt 10 évben nem találta meg a megoldást a kérdésre. 10 elvesztegedett év alatt nem jutott az EU közelebb a megoldáshoz, de a probléma tovább nőtt, fogalmazott a politikus. Hozzátette, a magyar EU elnökség olyan dokumentumokat terjesztett elő az előző fél évben, amelyek nem a migrációs paktum végrehajtását, hanem ahhoz képest újfajta irányok megerősítését tartalmazták, így elsősorban a külső határok védelmét. Sport. 2 testület élére magyar szakember került a Nemzetközi Vívószövetségben. November végén a taskenti kongresszuson választott tisztségviselőket az új összetételű szervezet, benne Tamás Henriette alelnökkel megkezdte a munkáját, így többek között kijelölték, illetve elfogadták a különböző bizottságok tanácsok elnökeit. A hazai szövetség oldala kiemelte, hogy újabb magyar sportdiplomáciai sikerként továbbra is Ceglédi Edina a jogi bizottság elnöke, míg Deregán Gábor vezeti a Fair Play tanácsot. Végül az időjárásról. Az ország északkeleti felén, még délnyugati részén közepesen vagy erősen felhős idő valószínű. Csapadék nem lesz. A csúcshőmérséklet 5 és 10 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és Tompos Péter technikus nevében is, Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Gyöngyöspatára megyünk, disznóvágásra, egy múlt szombati rendezvényre. Elsőként a falu vezetőjét hallják.
Hevér Lászlóné vagyok, Gyöngyöspata polgármestere.
És mióta?
2014 óta.
Hát akkor...
Most a harmadik ciklus.
Már elmúlt, vagy kettő, igen?
Igen.
De mindig dolgozik? Állandóan?
Hát
vagy
muszáj.
Vagy szórakozás?
Hát nem szórakozás, azért elég kemény feladat, de ezt vállaltam, és örömmel teszem.
Otthon szoktak egyébként disznót vágni?
Hát most már nem. Aha. Régebben vágtunk, igen, gyerekkoromban is a szülőknél, nagyszülőknél. Aztán itt én nem gyöngyöspatai vagyok, ide jöttem férhez, de itt is vágtunk, de aztán most már egy pár éve nem.
De úgy látom, azért elég jól tud mosogatni, illetve kiszedni a zsírt.
Igen.
Ugye, kiolvasztott zsírt.
Tulajdonképpen végül is mindent csináltunk itt a hosszú évek alatt már.
És nem ilyen 310 kilós malacot vágtak, gondolom, hanem kisebbeket. Általában másfél mázásokat szoktak egy kisebb család.
Igen, igen. Általában 120-140 kiló. Meg aztán ahogy sikerült. Amennyire jó volt, mert ugye azért régebben nem is vásároltuk mi se, már a családilag otthon, igen, hanem saját magunk hízlaltuk, aztán amilyen sikerült.
Gyönyörű helyen van ez a rendezvényközpont, ugye a vár domb aljába. Jó helyet választottak. Jobb, mint hogyha a falu közepén lenne pontosan. Csendesebb, meg hát látogatottabb, és mert látogató is van bőven.
Tulajdonképpen Gyöngyöspatának egyik értéke a templomon kívül.
A Gessepán, ugye?
Igen, a elhelyezkedését tekintve egyedül álló, tehát 7 szinten elhelyezkedő pincesor, és pár évvel ezelőtt sikerült egy pályázatból megvalósítani egy rendezvényházat, és ezt próbáltuk úgy, és hát sikerült is, hogy ez közvetlenül kapcsolódjon a 7 szintes pincesorhoz.
Tehát a vár közeléhez.
Igen, igen.
Egyébként a rendezvény neve elég szép. Ugye?
Bor és tor rendezvény. Tulajdonképpen itt találkozik egyrészt a hagyományápolás, vagy éltetés, tulajdonképpen ugye a disznóvágás, megpróbáljuk feleleveníteni a régi disznótoros, disznóvágásos hangulatot, másik pedig, hogy találkozik a gyöngyöspatai bor kínálattal, és mivel, hogy januárban, meg egyébként is a disznóvágások során a forradból volt először, így ez most is így van a kínálaton. Borászok részére.
Hanyadik ez a rendezvény?
Harmadjára.
Akkor a magyar igazság megvan.
Hát igen, igen. És akkor hál' Istennek azt tudom mondani, hogy egyre többen látogatnak el hozzánk. Turisták is minden alkalommal bemutatjuk egyébként minden rendezvényen a nagyon híres templomunkat, ugye a Jessze oltárral. Van festőművészünk, akinek állandó galériája van. Tehát azért úgy egyébként ezen a hangulaton kívül próbáljuk a települést is bemutatni a hozzánk látogatóknak.
Honnan lehet megtudni, hogy itt mi ilyen rendezvény van? A feleségem megtalálta az interneten. Máshonnan? Elég ez bőven?
Tulajdonképpen igen, igen, és azért az manapság talán az internet az, ami a legtöbb ember számára elérhető. Természetesen a helyieknek plakátolva van, de egyébként az internet.
Mennyire szívesen készítek itt a dolgokat, mert beszéltem a kolbász készítővel, a hurka alapanyagot készítővel, de olyan, mintha szórakozás lenne nekik, pedig ez munka.
Hát munka, de azért egyrészt szórakozás, és már csak azért is, hogy tényleg a településről is többen jönnek ki, mert már ritkábban vágnak otthon disznót, és ez egy élmény. Amellett, hogy fárasztó munka, de egy élmény a régi időket felidézni. Azon kívül meg friss kolbász, hurka, tepertő, amit meg nem lehet utánozni.
Látom, mindenütt sorál, még a rétes mellett is, vagy pálinka mellett is mindenütt. Tehát azért biztos, hogy most már majd egyenes úton lesz. Jövőre biztosan meg fogják újra rendezni.
Mindenféleképpen, és egyébként nyáron is van rendezvényünk. Már most úgy mondom, hogy a helyszín miatt említeném ezzel a borhoz kapcsoló rendezvényt, mert májusban Kékfrankos Fesztivál van, ahol disznóvágás nincs, de azért helyi kínálat van, helyi gasztró kínálat, tehát a rétes, meg egyéb dolgok, és hát természetesen a Kékfrankos szőlőből készült borok, és hát már 8. alkalommal volt a tavalyi évben a Vulkanikus Borok Fesztiválja, aminek a helyszíne szintén ez. Hát tulajdonképpen ez a rendezvényház akkor még nem volt, amikor először elkezdték itt a borász csapat ezt a Vulkanikus Borok Fesztiválját, az ország minden részéről érkeznek.
Ugye a turizmus azért még annak ellenére, hogy a templomot, illetve a várat sokan megnézték, de az nem volt jellemző annyira, hogy nagy tömegbe jönnének ide, csak ezekre a rendezvényre jönnek, vagy már mikor itt megismerik, hogy mi van, visszajönnek, visszajöhetnek?
Igen, visszajönnek mindenféleképpen. Ugye az egyházi, vagy a vallásturizmus az jellemző volt, de nagyjából annyiból tartott, hogy sok busz megjelent nálunk, buszos kirándulások alkalmával, megnézték a templomot, és akkor mentek tovább. És tulajdonképpen arra törekszünk, és ez egy jó alkalom arra, hogy több időt töltsenek nálunk. Tehát ne pár óra hosszát, hanem több időt, hiszen látnivalónk van, de hát ehhez még azért fejleszteni valónk is van, hogy minél hosszabb időt itt tudjanak tölteni a turisták.
Hát gondolom, hogy ilyen alkalom, amikor van mit enni, akkor ez sok embert ide csábít, mert ugye turista mit szeret? A nevezetességeket, illetve jó tenni is, hogyha ott van. Ezek pedig gondolom, hogy helyi jellegzetességek, bár kolbász, hurkát én is ugyanígy tudnám tölteni, hogyha lenne most otthon, csak biztos, hogy nem ugyanolyan íz.
Pontosan így van, éppen most volt itt egy hölgy, aki azt gondolom most Gyöngyösen lakik egyébként, de gyöngyöspatai volt régebben, lánykorában valamikor, és mesélte, hogy ezek patai ízű. Tehát megkóstolta a hurkát, nagyon finom, meg aztán kapunk máshol is hurkát, de ez patai ízű. Tehát így van. Egyébként minden településen más. Sőt, minden háztartásban más, de azt gondolom, hogy bárki érkezik hozzánk, az mindenki meg van elégedve az ízekkel.
Mondjuk ünnep van, ugye? Hát ez ünnep.
Így van.
De jönnek a szorgos, dolgos hétköznapok is. Van mit csinálni, gondolom.
Hát igen, igen. Ugye itt Gyöngyöspatán szerencsére olyan jó természeti adottságú, domborzati adottságú település, nagyon sok szőlőültetvény van, gyümölcsös, úgyhogy azért egész nyáron komoly munka van, de azért megvan az eredménye is a jó termésekben.
Sokan munkanélküli, mert sok helyen szinte alig-alig tudtak olyat mondani nekem, hogy a közmunkába be tudják vonni az embereket. Mert munkalehetőség van máshol is, tehát itt is, ha szőlő itt van, akkor az biztos, hogy ad munkát.
Igen, hát Gyöngyöspata még egy előre ipari területen el van maradva, bár most van egy pályázatunk azzal kapcsolatban, hogy ipari területet közművesítünk.
Nézzük közül, hogyha menni kell, akkor menni kell.
Bocsánat, akkor szedjük?
Na, köszönöm. Jó, szépen, akkor nehogy túl pörkölődjön, túl sűrjön az a tepertő.
Köszönöm.
Hevér Lászlónét, Gyöngyöspata polgármesterét hallották. következőkben kolbászt töltünk.
Nádudvari Zoltán.
Munkaközben vannak, de ez már a vége.
Hát ennek a folyamatnak, a kolbásztöltésnek már vége felé tartunk, de ezután következik majd még a hurkafőzés, amelyhez kint föl az abál, illetve a rizst fogjuk hamarosan főzni hozzá.
Láttam, a belsőségeket már szedik kifelé.
Igen, ugye az hamarabb megföl, mint a bőrös részek. Gyakorlatilag megvárjuk, még minden elkészül, és abban a lében, amelyben főttek a belsőségek, húsok, bőrkék, abban a lében fogjuk megfőzni a rizst. Némi fűszerrel, majd végén összekeverjük, és utána fűszereztük. És következik ott is a töltés.
Láttam, hogy jön. Ha jól hallottam, 300 kilós körüli volt az a,
hát több is volt, mint 300 kiló. Hát ugye erőre nem lett megbeszélve a jószággal. 311 kiló volt élősúlyban a mai áldozat.
Azt jelenti, hogy ebből nem tudom, kolbász, akkor lesz, mondtam.
Hát kolbász,
40 kilót töltenek.
Hát annyira terveztünk, de több mint 50 kiló lesz belőle. Mind a mellett, hogy jelentős mennyiséget elraktunk a vacsorához, mert lesz egy viszonylag nagy létszámú tors vacsoránk, és ami megmaradt húsunk, gyakorlatilag azt mind kolbásznak ledaráltuk.
És akkor töltögették. De akkor ebből nem marad meg másnapra, hanem hát, hazaviszik.
Ha az érdeklődés olyan lesz a nap további részén, mint jelenleg, akkor annak örülünk, ha elég lesz, nem, hogy maradjon belőle.
Tehát nem lesz füstölve.
Nem, füstölve biztos, hogy nem lesz belőle, tehát hál' Istennek, időjárásnak köszönhetően nagyobb érdeklődés van, mint amire számítottunk, és fogy is a termék.
Hát ez csodálatos idő van. Itt még fönt köt sincs, bár a völgybe gyöngyös előtt még volt.
Hát hajnalban még itt is párás időre ébredtünk, de szépen megemberelte magát, ahogy látom.
Nézzük, maradt még, még van itt az irány. Nem zavarom itt közben, ugye, mert nem, amikor nem felhúzzák a töltőre, a dudusra, mi úgy hívtuk legalábbis, akkor
megtudom, a félszemem ott van, látom,
igen,
hogy mit csinál.
Hát de van, két jó szemmel akkor. Hoppá, mi volt ez? Ez a levegő?
Igen.
Hát ipari méretű, igaz, hogy nem géppel, vagy géppel nem is lehetne?
Lehetne géppel is tölteni, de azért annyira nagy üzemet nem működtetünk, hogy itt ez is gépesítve legyen. Elegendő, ha húsdarálót géppel, motoros géppel hagyjuk.
Hanyadik alkalom ez már nagyjából? Tudja?
Nem, nagyon sokadik.
De sokszor töltött de akkor?
Rengeteg, számtalanszor. Igen, hát gyakorlatilag 40 éve foglalkozom családi örökségként a disznóvágással, illetve feldolgozásával. Hát elsősorban családon, rokonságon belül, illetve baráti körben, ha megkérnek rá, akkor nagyon szívesen.
Tehát vágni is, meg mellette szétszedni, ugye?
Teljes folyamat, szúrástól a konyhakész állapotig.
Azt nevezem. És otthon azért ilyenkorra már elkészülne, gondolom.
Hát otthon az ember ilyenkor azért csak lassabban, komótosabban csinálja. Ilyenkor főleg itt a Gyöngyöspatán jellemző volt valamikor, hogy neves névlapokra összejött a rokonság. Tehát próbáltuk úgy időzíteni a disznóvágást, és gyakorlatilag ez egyfajta ünnep volt, és nem munkának tekintettük. És van is egy mondás, ami azt hiszem nem csak Gyöngyöspatára vonatkozik, hogy két jó munka van, a disznóvágás és a borfejtés. Na most ez Gyöngyöspatára, én úgy gondolom, hogy hatványozottan igaz lehet.
Mind a kettő szokásos. Egyébként a háznál még tartanak disznót, de más nem,
hát
nagyon kibolt.
Már nagyon minimális. Tehát valamikor épp beszélgettük itt ma reggel, hogy még egy 30 évvel ezelőtt, ha szombat reggel az ember hajnalba kijött az udvarra, lehetett hallani, hogy itt visít egy disznó, ott visít egy disznó, tehát meg lehetett számolni, és nem kevés szám volt, amit egy-egy hétvégén levágtak ilyenkor télidőszakban. Most már az szinte csodaszámba megy, ha valahol disznót vágnak. Nem tartanak, nagyon kevés. Idősebb korosztályban még néhány család egy-két jószágot tart, de a fiatalabb korosztálynál már nem jellemző.
Nincs különleges receptje, gondolom. Itt az országban mindenütt hasonló.
Hát
itt
van egy alaprecept, és ugye ez családonként, ízlésenként változik, hogy fokhagymásabban, csípősebben, paprikásabban, persze függ attól is, hogy ez füstre szánjuk, vagy csak sütőkolbász lesz. Ez most kifejezetten sütőkolbásznak készül, mint említettem, ebből füstre.
Nyersen.
Ez nyersen.
Megkóstoltam, nem igazából olyan hogy mondjam, nincs olyan nagyon elütő íze, mint másnak, olyan semleges.
Próbáljuk mindenki által elfogadhatónak csinálni, mert a csípőt sem szereti mindenki, a sósat sem szereti mindenki. Meg a másik dolog az, hogy ugye ennek el kell azért elni egy pár óra hosszának, hogy összeérjen, oldódjon minden fűszer. Tehát ez sütés közben is még jelentősen változik.
Kicsit leveted ezt, ugye?
Igen, jellemzően igen.
Nádudvari Zoltánt az alkalmi böllért hallották. Nem csak kolbászt, hurkát is töltöttek.
Mészáros Tamásnak hívnak.
Mit szed ki most már ez az utója?
Hát az a fűrt hús, igen, a majd a hurkába. Az az úgynevezett abált húsok.
Abál léből. Hát hány fokon kell?
Tetszik látni, ez fortát. Az...
Fortát száz.
Így van. Ezt főzni mindaddig, amíg a csontos le nem válik a csontról, vagy kellőképpen meg nem puhul, hogy minél könnyebb legyen. Darálni, feldolgozni, aztán fűszerezni, mert a jó zsíros húsba ollódik a paprikának is, a színe meg minden fűszer abban.
Na nézzük, van itt máj, ugye? Meg kóstolgatni.
Van máj, tüdő, fejhús, vese, hasalja a szalonna.
Mondjuk érdekes nekem, mert otthon anyuék csinálták, a nők a hurkát, a férfiak a kolbászt.
Na, hát pedig... köszönöm szépen ezt a titulust, de itt jobbára férfiak vagyunk.
Itt, hál' Istennek, férfi uralom.
Látom, kolbász és húrka.
Közben jövök vissza.
De azért, nehogy véletlenül, mert valami gond legyen.
Már jobban néz ki.
Egyesen veszedik végig, szűrőn. Jönnének kóstolgatni sokan, de hát azért reapodna a húrka.
Most ilyenkor nem szabad kóstolgatni, mert megégeti az ember a száját. Jobb, hogyha nem kóstolják, annyival több marad nekünk a hurkám.
Meg nincs megsózva se.
Nekem
is a nyál összefut a számba, mert ebédidő van egyébként.
A fűszerezés majd ezután jön, mikor le lesz darálva, és meg benne lesz a főtrizs is, és akkor együtt.
Hát az abáléba főzik meg a rizst, ugye? Hány kiló rizs lesz?
Azt meg nem mondom. 10 kiló? 10 kiló rizs lesz. Hát akkor ehhez a mennyiséghez.
Mennyi? 40 kiló kurka lesz?
Körülbelül 40-50 kiló, igen.
Háromszorosára dagad a rizs, meg a vízzel együtt, és mellette még a belevaló, a darál. Hol van a daráló?
Van mögöttünk lévő épületben.
Ja, látom, ahol a kolbász
töltött. Igen, ott a fal mellett van a daráló.
Hanyadik hurka töltése?
Hú, nekem nem tudom, nem számoltam még.
De senki nem számolt.
Senki.
De téve hosszú sora óta.
Most vagyok 53 éves, akkor mondjuk azt, hogy 40. év. Ja. Tehát minden évben több.
De be segített akkor.
Igen.
fiúk segítettek alatt, persze. Még a fogásba is sokszor.
Még
a disznó megfogásába is.
Még a régebbi időkben ugye telente is szinte heti, illetve napi szinten is volt egy-egy településen. Házról házra jártak az emberek, és akkor voltak a sertésdisznóvágások, úgyhogy akár egy télen volt legalább 20-30.
Egyébként ilyenkor szoktak, januárban, vagy csak akkor, amikor hideg van?
Igen, tehát régen az úgy volt, hogy elindult valamikor a karácsony előtti időszakba, és a két ünnep között még jobban, és akkor január-február, amíg hideg volt. Ugye most a időjárás is megváltozott, illetve most már a maga a hűtéstechnika, vagy a tárolástechnika is javult, mert mikor régen nem voltak még hűtőgépek, akkor mindenképp rá volt szorulva a tulajdonos arra, hogy hűvös legyen, hideg legyen, és akkor ne romoljon meg a hús. Illetve akkor még a tartósítás is ilyen zsírbalesítések, illetve főzésekkel segítették, hogy ne romoljon meg.
Sózni is kellett, szalonnát, meg a combot, a sódart.
A sózások, ugye pedig amik a füstre mentek, ugye a sonkát, szalonnát, általában a farkat, a disznófarkat szokták sózni, de tájegységenként meg településenként más és más szokások voltak, de alapvetően igen, hogy sózással, füstöléssel tartósították a kolbászt, meg a húsokat, szalonnákat, minden más meg főzéssel, vagy esetleg zsírral takarták el, mert volt olyan is, hogy lesütötték az oldalast, vagy a karaj csontot, hús is, azt a tepertőből kisült zsírral leöntötték, és úgy ezzel toxiként is nem romlott. És nyáron azt lehetett kizedni a zsírból.
Az alja volt a legjobb, mert a sűrű része. Egyébként a teknő az ide való, vagy otthonról hozta valaki?
Az otthonról hozta a Böllér úr a teknőket, úgyhogy ez szerintem ez neki is ilyen nagyszülői örökség.
Látszik rajta.
Ezek már manapság nem igen készülnek Magyarországon se szerintem.
Hát Erdélyből hoznak legtöbb esetben a teknővályók. Bár még én ismerek egy miskolci teknővályót, aki készít.
De nem olyan régen, még legalábbis az én gyerekkoromban még itt a szűk környékben, Heves megyében is voltak ilyen teknővályók, akik
a Kőszvából váltak általában.
Meg a Tisza környékén mindenképpen, és lehetett venni.
De most ebben nem szól bele az ízesítésbe senki, mert akkor már gond lehet.
Itt csak a Böllér úrnak az ízlése, illetve a megrendelő vagy tulajdonosnak az ízlése. Ketten ezt megvitatják. Mindenkinek lehet véleménye, csak az új, mint szokott lenni, senkit nem érdekel.
Kell még bele egy kis só, kis bors, a végén pedig még kellene hozzá egy csomó rizs, meg minden más.
Minden kizlését nem lehet kiszolgálni, valaki írja, meg kell állni.
És amikor ez meg lesz töltve, akkor
utána már mehet a sütőbe, így van a
terem. Milyen sütőbe? Rendes?
Nem, most itt elektromos sütő van, ilyen nagyüzemi, hogy a közönség is ki legyen szolgálva kellő időben.
Ja, a látványnak is
igen, 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 igen. De otthon akár gázsütőbe. Régen, de most már nagyon nagy kuriózum, kemencébe sütötték.
Kemencébe van.
Arról már csak álmodunk.
Hát a hazá is kéne fűteni.
Nekem még volt szerencsém kemencébe sült hurkát enni. Nagyanyám jó voltából, olyan hurkát az utóbbi 40 évben nem ettem. Tehát a gázsütőbe, az elektromos sütőbe, ilyen sütőbe nem lehet olyan hurkát sütni.
Persze, természet.
És az nem tesz hozzá semmit, de mégis.
Hát nem mindegy. Mondjuk azért jó illat van még a nélkül is, hogy kezdenék a sütéste. Biztos, hogy el fog fogyni, mert mondják, hogy az időjárás az rendkívül jót tett a mai programnak.
Igen, tehát hát így a program szempontjából nagyon jó, egyéb iránt meg szerintem itt, akik itt vannak idősebbek, mindennél úgy nőtek fel, meg úgy nevelkedtek, hogy mínusz 20-ba vágták a sertést, vagy a bármilyen állatot ilyenkor télen. Úgyhogy ez a tavaszias január vég, ez a rendezvény szempontjából jó, ebből meg rosszat nem tesz, de jobb a hideg.
Köszönöm szépen, lassan-lassan azért itt vége a kiszedésnek, és kezdődik a darálás. Köszönöm szépen, akkor további jó munkát.
Igazán szívesen.
Mészáros Tamást, az egyik segítőt hallották. Thank you. hurka kolbászon kívül még rétest is készítettek.
Hevér Gyuláné vagyok. Nagyon sokféle rétes van egyébként, csak én ezt a hagyományos eredeti recept szerint csinálom. Ez a patai rezgős rétes.
De mi az a rezgős?
Azért rezgős, mert annyira vékony a tésztája, hogy kihúzzuk, hogy így húzom kifele. És ezzel ugye, ahogy vékonyodik, úgy a levegő alá megy, és úgy potyogtatom bele a tölteléket, és elkezd remegni.
Tényleg ott kell remegnézni.
Ez azért mondom, sokan eljönnek megnézni, meg is mutatom szívesen, mikor csinálom, mert mondom, sokféle rétes van, lehet látni videón, lehet tévébe látni, de azok nem patai rétesek. Tehát ez a patai rétes, itt is csinálják különben sokfajtán, de így én csinálom csak, mert ezt még a ők nagyanyámék csinálták.
Szóval akkor ez örökül hagyta.
Igen, áldozás. Már az unokám is csinálja.
De a többiek, akik csinálnak rétest, ugyanezt tudják?
Hát minden, sokféle van, sokféle van. Aha. De tudják ezt a húzott rétest természetesen, csak más a tésztája, más a töltelék, tehát sok mindenben változik. De mondjuk a rétes attól finom, amit beleteszünk. Na, a tésztája az egy jelentéktelen vékony.
Na, de hogyha én meg akarnám csinálni, azért a tésztát is meg kell tanulni.
Hogyne, a szokvetlen. Meg azért nem kell megijedni, ha csak egy év múlva sikerül.
Ja, mert na, akkor minden nap kell.
Hát én már ezt 50 éve csinálom azért. Egész ilyen süttyó lány voltam, amikor már elkezdtem csinálni. Tehát nagyon sok gyakorlat kell. De nem ördöngős. Nem. Tehát aki egy kicsit ügyes vagy akarja, biztos, hogy meg tudja csinálni. Nem mindjárt olyan lesz, nem baj az.
Kell liszt, az biztos, ugye?
A liszt az biztos.
Az, annyira biztos vagyok. Tehát a töltelék az bármi lehet. Úgy látom, 9-fél a töltelék.
Sokáig kell verni, nagyon hólyagosra, fényesre kell a tésztáját. Csak akkor lesz hibátlan.
Mennyiért? Hány darab?
300 volt, össze-vissza.
Mosolygok magamban nekem.
Az 10 kiló liszt, mondjuk.
Azt a fényesre tojás, az mennyi van benne?
Tojás nincs, csak a töltelékben.
Jaj.
A mi a fenébe, a tésztába, 1 kiló liszthez van 6 deci víz, pici só, pici ecet, körömnyi élesztő, meg egy olyan evőkanálnyi tej.
Pihentetni kell?
Legalább egy 40 percet, mert mivel élesztős.
Tehát megpihen, utána kiteszi az asztalra?
Igen, meg olaj, ja, és olaj kell bele, bocsánat, minden levélhöz egy evőkanállal.
No, van itt segítség is közben, akkor így beszélhetünk. Szét kell húzni, utána húzogatni?
Vékonyra széthúzni, levágni a szélét, mert ugye az nem kell bele, és akkor megyek mindjárt, beolajozzuk, és akkor elkezdjük a töltelőt.
A közben azért munka is van, nem, abban nem lehet megélni, hogy csak beszélünk. Mondta, hogy férje a túrósat, szereti ön pedig?
Én meg a répásat. De a kisebb fiam a káposztásat, a nagyobb a mennyes túrósat, tehát mindenkinek van kedvence.
Akkor nem véletlenül az csinál ennyi félét akkor.
De van, aki mindig csak káposztásat vesz. Van, aki mindig csak répásat vesz. Van, aki azért jön, mert azt szeret. Tehát ő változó, azért van ennyi féle. Mert gondoltam már, hogy csinálok csak túrósat, meg almásat, hogy könnyebb legyen itt, ne legyen ilyen nagy elfoglalt hely. De nem én, mindenki más. Mert jó, van, aki azt mondja, nincs már mákos, nincs, akkor visz almásat, vagy vegyesat.
Tehát akkor hetente többet is, többször is?
Persze, vannak rendezvények, vagy születésnapok, ilyesmi, lobzi, eljegyzés.
Olyan. Más is van ilyen termelékeny, mint az
van,
a faluban?
Itt vannak.
Tehát a pata akkor a...
Nagyon dolgos asszonyok vannak itt patán.
De a réteséről is híres, akkor nem csak a boráról,
persze,
meg a templomról, igen, meg a várról.
Meg a szőlő, ugye itt a rengeteg szőlő, tehát a borszőlő. Tehát nem mindenki borral foglalkozik, aki szőlész, van, aki csemegeszőlővel foglalkozik.
Igen, ezt nem is tudtam.
Vagy barack van még, őszi barack, sárga barack, pálinkások vannak, ugye.
Látom, valaki van papolva egy szomó. De tulajdonképpen azért Gyöngyös közelsége azért jelent valamit felvevő piacot, hogy jönnek ide-ki?
Tehát Gyöngyösről sokszor. Gyöngyösű többen rendelnek rétest, mert ugye patán van, aki megcsinálja. Vagy mindegy, hogy miért csinál, de csinálnak. De Gyöngyösű többen, sőt még Pálosvörösmar, Abassár, Réde, onnan is jönnek.
Környék.
Persze, mert jönnek, ugye évek óta árulom már a muzsikál az erdőn, vagy itt a bornapokon, és akkor több ismerős van, aki vissza-vissza jön.
Na, úgy látom, azért bőséggel fogyott itt. nem igen tart ki, vagy már újat nem tudsz ütni.
Hát, az az igazság, aki már vett, nem biztos, hogy még vesz, vagy mit tudom én, tehát nem, hát olyan 200-300 elég szokott lenni azért.
Ja, akkor ment a hasztal. Ez a harmadik alkalom itt.
A muzsikál az erdő ott fogy el, mondjuk egy olyan 500. Aha. Ott mindig sok fogy.
Persze, ott még sétálnak is egyet.
Meg rengeteg idegen van meg, ott az erdő más. Tehát itt vannak étkek, más étkek is egy vannak. Van. Tehát disznót azért is nem jöttem délelőtt, minek? Hát kolbászt tesznek, meg kurkát tesznek, nem rétes.
Hát most készül el még csak.
Igen.
Jó.
De van kurka már.
Ja.
Már láttam, hogy egy kaptam.
Hevér Gyuláné mondta el nekünk, hogyan is készül a patai rezgős rétes? Akkor a patai bort is meg kell kóstolni.
Hoffmann Tibor vagyok, az Itt és Most pince oldaláról.
Hogyha jól hallottam, háromféle bor
van. Három borászat van jelen. Az Itt és Most pince, a Páger pince és az Eden Wine borászat.
De ezek helyiek és helyi szőlők.
Így van. Ezek Gyöngyöspatán termelt szőlőből készültek ezek a borok. Itt Gyöngyöspatán.
Ugye mátrai jellegű borok.
De ez a mátrai borvidék része Gyöngyöspata. És hát ugye az itteni terroárt próbáljuk megjeleníteni a borokban. Ennek a vulkanikus alaptalajon lévő agyagtalajnak a különlegességét próbáljuk visszaadni.
Tulajdonképpen ugye Andezic, meg
Stufa,
a
Rioli,
abból keletkezett talaj. Ez megfelelő savasságot ad, ugye, a bornak?
Ez nem csak savasságot ad, hanem szerintem aromagazdagságot is biztosít. Tehát itt, az itteni borok azok különösen aromagazdagok.
A bornak most ugye a fejtési időszaka végén vagy közepén vannak?
Hát ugye tél az tipikusan a pincemunkák és a meccés időszaka. Kiki mikor, hogy ítéli meg a saját borát, hogy mikor fejt, de igen, ilyenkor szoktunk fejteni különböző almasabb bomlás utáni fejtések és egyebek, úgyhogy igen, ezek főleg ilyenkor zajlanak.
Hányféle bort termelnek itt? Vagyis hát készítenek, mert a termelés az a szőlőre vonatkozik.
Mármint fajtánként érti, mert nehéz megmondani. Egyet tudok mondani, hogy a vörösborban biztos, hogy a zászlós hajó az a kékfrankos, de hát itt rengetegféle fajtával foglalkoznak a termelők. Fehérben, zöldveltén, olasz rizling, királylánka, van, aki furmintot telepített vörösben a kékfrankoson kívül a bordói fajták, de jelentősen jelen van a régi filoxéravész előtti magyar fajtáknak a jelenléte, tehát van a településen Tihanyi kék, hajnos kék, laska, csókaszőlő.
Valamit nem is hallottam.
Bizony, bizony, ezek mind olyan fajták, amiket Filoxéravész után eltűntek, és Szentesi József forradalmi tevékenysége nyomán térnek vissza a köztudatba, és mi is itt ezzel foglalkozunk.
Egy-egy fajtából mennyit érdemes minimum úgy termelni, hogy jóból legyen?
Szerintem nincs ilyen, vannak úgy egészen kicsi kísérleti ültetvények. Ugye nyilván én azt szoktam mondani, hogy az lenne jó, hogyha legalább egy hordónyi bor lenne egy fajtából, de nekem egyelőre van olyan, amiből még nem jutottam el oda, hogy egy hordó is legyen belőle, tehát annál is kevesebb. De hát ezek olyan kuriózumok, amik nem találhatók meg nagyon sok helyen.
Nem érdemes keverni akkor semmi mással.
Előfordul az is, hogy az ember keveri, ez ugye mindig az adott évjárat különlegességétől függ. Nekem most van olyan borom, az itt és most pincében van olyan borunk, ami kéfrankos és régi magyar fajtáknak a házasítása, és az egyik csúcsbor lesz, ami még nem jött ki a piacra, de hamarosan előállunk vele. 40% kékfrankos, 20% laska, és a többi az tihanyi kék, csókaszőlő és hajnos kék.
Akkor kísérletezik az
idegkel, ugye? Mindenki kísérletezik, mindenki.
De érdemes, vagy csak azért, hogy tudja, hogy tulajdonképpen
nem lehet abszolút a legjobban? Érdemes, tehát én azt gondolom, hogy ez a bor, úgy érzem, hogy az egyik legjobban készült, valaha legjobban készült borunk, tehát minden, ez ilyen szuper prémium kategória lesz. Ebből egy hordó készült, és nem lesz könnyen hozzáférhető a piacon.
Hát akkor otthon fogy el. Valószínűleg, vagy a illusztrist
vendégeknek. Azt szoktam mondani, hogy aki szeretné megvenni, az vegye meg, ha nem kell, akkor meg megisszuk.
Az jó akkor. Egyébként úgy nagy mennyiségben lehet eladni őket, vagy pedig otthon kisebb mennyiségben? Mert ugye a nagy mennyiségben azok nem otthon adják el.
Itt senki sem mennyiségi termelő, itt csupa kis pince van, prémium pincei. Néhány ezer palac számokról beszélünk, de a mi méret, mi nekünk, nem is az itt és most pincéről beszélek, nekünk 4,5 hektárunk van, most ilyen 4-5 ezer palackot termelünk egy évben, de egyszer elfogjuk én a 15 ezer palackot, hogyha telepítéseink termőre fordulnak.
Az már azt hiszem, hogy nem semmi. Metsz is most már elindult?
Természetesen már zajlik, persze. Én tegnap is metszettem meg, mindig, amikor éppen nincs valami, akkor metszek, úgyhogy.
Itt a határban vannak?
Igen.
Nem messze.
Hát itt Pata környékén vannak a területeink, igen. A legfontosabb dűlő a gyerekdűlő, ott vannak nekünk is a legtöbb területünk ott van, de van meg egyéb dűlők is, amik híresek és jó nevűek.
Palackozva vannak, és parafadugóval, hogyha jól látom, vagy műanyagból.
Van csavarzár is. Csavarzár, parafadugó, ez az általános.
Melyik a jó? A csavarzár?
Én azt gondolom, hogy a csavarzár is kiváló, de a piac az még egyelőre azt várja, hogy egy prémium bar az dugóban legyen lezárva. A tudomány ezt már meghaladta egyébként, de a piac még nem mozdult ebből, nem az irányban megfelelő mértékben. Lehetne üvegdugógóval is dolgozni, tehát ez is egy bevált dolog a piacokon.
Mi kell a jó borhoz egyébként, ugye jó szőlő.
De elsősorban jó szőlő.
Jó pince, meg jó szakember. Ez a három elég, vagy még amellett más is kell?
A bor alapvetően a szőlőben dől el. Hogyha a szőlőben jó munka van, és megfelelően van termelve az a szőlő, nincs túlterhelve az a szőlő, és megvan adva neki minden ahhoz, hogy egészséges termést hozzon, akkor utána van rá esély, hogy ebből jó bor legyen, azt már csak elrontani lehet a pincében.
Évjárattól azért függ?
Természetesen függ az évjárattól. Egy esős évjáratban nyilván nagyobb feladat az, hogy megküzdeni a különböző betegségekkel, egy száraz évjáratban pedig az, hogy egyáltalán érzékelhető mennyiségű termést tudjon hozni a szőlő. Sajnos az elmúlt években mind a kettőt megtapasztaltuk. 23 rendkívül esés volt, 22 nagyon száraz volt, 24-ben meg minden volt, mert volt az elején rengeteg eső, aztán volt 2 hónap szárazság, úgyhogy sajnos föl kell arra készülni, hogy az időjárás az egyre extrémebb dolgokat ad elénk, amivel szembe kell szállnunk, vagy meg kell barátkozni.
Azért csodálkozó forradbor illat van. A barátok szoktak forradbort is adni, vagy csak most ez a különleges nap, amikor hölgyek is vannak.
Amikor ugye egy ilyen rendezvényről beszélünk, hogy bor és tor, szabadtéren vagyunk januárban, itt van helye annak, hogy meleg italt szolgáljunk föl, és a forrátbor ez egy kiváló lehetőség, és látom már, hogy van, aki sorba állna és vásárolna.
Jó, akkor köszönöm szépen. Kellemes illatom. Mi van benne egyébként?
Van egy vörös forrátból, meg egy fehér, ez egy muskotája fehér, a vörös az pedig egyébként kékfrankosból és hajnos kékből készül.
Hoffmann Tibor borászt hallották. Végezetül a híres patai templomba megyünk.
Molnár Károly vagyok.
Polgármester asszony azt mondta, igen, hogy ilyen állapotban még nem láthattuk a templomot, mert a, nagyjából a felújítás vége felé tart.
Hát jövő nyárra várható, reményeink szerint padokat fogják kicserélni, szobrok nincsenek még sok helyen. Gyóntató székünk sincs, az is fönt Pesten készül. Reméljük, hogy az is szépen fel lesz újítva. Aztán a keresztelőkutunk teteje még az is hiányzik, az is elkövetkezendő időkben készül el, sőt, hát reményeink szerint készül itt a mellettünk lévő épület is, egyházi épület, annak a alsó szintjén egy egyházi múzeum is, ahol több száz éves miseruha, kódexek, minden ilyen egyházi dolgok lesznek majd bemutatva. Hát bízunk benne, hogy jövő nyárra szakemberek bevonásával az is el fog készülni.
Hát azért a legfontosabb a helyén van, és megfelelően felújítva, ugye? Erre büszke az egész, hát még a megye is büszke lehet.
Hát bízom benne, így van, így van. Hát annál is inkább, mert ugye Pata egy honfoglaláskori település, és nem tudom, mikor jöttek befele, látták-e, körbe egy kőfal látható, azt még előttünk, magyarok előtt a davarok építették. A település a nevét pedig egy Pata nevű honfoglaláskori vezérről kapta, egy Pata nevű emberről, Anonymus szerint. Ő volt a nagyapja későbbi királyunknak, Aba Sámuelnek. Azt nem tudjuk, hogy a Sámuel itt születette a dombtetőn, ahol egy magyar zászló lobog, de ott épült ez a vár valamikor 950 és 1000 között, ugyanis ebbe az időszakban élt ez a Pata nevű hadvezér. Unokája volt Aba Sámuel, igen.
Közel volt az, akkor ő találkozott a nagyapával.
Valószínű, igen, sőt, hát lehet, hogy mint a mai ember, hogy igyekszik a fiának, unokáinak egy kis valamilyen házikót építeni, hát ők nagyobbat építettek.
A vár az elpusztult a tatárjárás idejében, de azért a emlékben megmaradt, meg a romok is egy kicsit.
Sőt, hát a Szent Péter templom is, hát annak is az alapjai láthatók, ami a vár mellett egy 300 méterre látható, éppen ki van emelve a földből. Hát a vár az pedig nem is a tatárjáráskor, hanem a későbbiekbe, 1460-ban rombolódott le, ugyanis 59 végén vagy 60 elején, nem tudjuk pontosan, elfoglalták a husziták ezt a várat, és hát nem tudta az egri püspök csapatai, nem tudták őket innen kiűzni, ifjú királyunkat, Mátyás királyt hívták segítségül, és az ő csapatainak a segítségével sikerült innen a huszitákat kiűzni. Annak a győzelemnek az emlékére, tiszteletére fették át a régi templomot a gótika jegyében. Ezek a színek is abból az időből származnak, ez a piros-fekete sárga, attól függ, honnan kezdjük. Akkor emelte Mátyás királyunk mezővárosi rangra a települést, egy gyönyörű börtűs kelyhet is adott az egyháznak, meg fogom majd mutatni, amely típusú kehelyből állítólag 12 van a történelmi Magyarország területén. Egy Gyöngyösön is van, egy nálunk is. Néhány éve voltak pannonhalmi vendégeim, mondták, hogy náluk is van egy, sőt, pesti vendégeim pár nappal ezelőtt mondták, hogy a Nemzeti Múzeumban is van, hát aztán nem tudjuk, hogy az elcsatolt területeken hol található a többi.
Most itt vagyunk a legrégebbi részen, mint ahogy mondta, akkor ez mikor itt?
1070 táján kezdték építeni, arról nincs pontos információnk, hogy mikor fejezték be. Egy pici kis torony nélküli templom volt, majd 1230-ba kapott egy kis románkori tornyot, amit a későbbiekbe lebontottak, amikor a mai tornyunk épült a Szegedi Szent Demeter templom tornyának a mintájára 1460-as években, akkor azt a 1230-ba épült tornyot lebontották. Alapjai láthatók ott kint.
Azért nem csak a főoltár, a jesszett oltár szép, de mellékoltár is gyönyörű.
Igen.
Most állították ugye helyre ezt is.
Igen, igen. 1653-ban Király Mihály plébános úr adományából készült, eredeti helye pedig ott a déli oldalon, tetszik látni ott a falonna feliratot, Szent Mihály oltár, ott találták meg ezt a feliratot. Ott volt eredetileg, csak hát ott mindig bepenészedett, elég rossz helye volt, és azt javasolták a szakemberek, hogy ide helyezzük át, hát most lett áthelyezve. A Szent Háromságot mutatja be, igen, szép és bő ábrázolásba. A közepében van egy festett kép, nem tudjuk, hogy ki festette. A festő az utolsó ítéletet próbálta meg elképzelni. A főangyal kezében egy lángpalostart, másik kezében pedig egy kétkarú mérleget, ahol úgymond a megmérettetésünk volt, és aki könnyűnek találtatik, az nagyon forró helyre mennek ide.
Láttam, ott nem fáznak.
Igen,
látszik,
igen.
Rendesen a pakolva, de hát azért van egy pár ember, aki fölfelé ismert,
hát
és
igen,
maradt.
Annyit a múltból, hogy itt egy hatalmas barokk karzat volt eredetileg, teljes szélességbe, középen egy barokk orgonával, hát a műemlékesek azt mondták, hogy lebontják, hogy stílusbeli takarítást végezzenek a templomba, a pataiak nagy bánatára, viszont ez a modern orgona, ez pedig egy Európa hírű pannonhalmi ember, Szigeti Kilián tervezte, építette, 70-es években készült, még az is felújításra vár most.
Csak kapkodom a fejemet, hogyha egy kicsit hátra nézek, egy korona, majdnem szent korona, csak nem Ferdén, 66 fokos szögben, de oltárként ez is megteszi.
Igen, a 16. századi a Szent Sír, halott Jézus fekszik ott a fátylak mögött, és a festett ajtón, hogy őrzik őt a római katonák. Ott a sarokban van egy igen érdekes kereszt. Én nem láttam még máshogy, de biztos van, csak én jártam kevés helyen. Egy kereszten a Jézus megfeszítéséhez használt eszközök vannak megjelenítve, tehát létre a kalapács, harapófogó, tövis, koszorú, longinuszáldos láncsája, amivel átszúrta Jézus oldalát, hát sok minden. Itt pedig még ezen az északi oldalon, annyit talán, a falon kívül látszik is még az alapjait, itt két kápolna volt, ugyanis a király parancsa értelmébe a céheknek kápolnákat kellett működni. Hát valamikor a 1700-as években valami oknál fogva lebontották a kápolnákat, csak az alapjai maradtak ott. Zenei érdekessége is van a templomnak, a Patai Graduálé eredeti könyve, az a Széchenyi Könyvtárban látható. A 15. századi Patai kántornak az énekes könyve van. Valamikor a 80 táján, tehát 1980 táján jelent meg egy nagy lemez róla, gyönyörű szép, ilyen gregorián énekeket mutatnak be, amit az itteni kántor abba az időbe szerkesztett.
No de hát, ezt se tudtam. De még sok minden más nem tudok. Még előtte mindig van valami, ami...
Igen, a Neksei Biblia. Az eredetileg egy kétkötetes Biblia, sajnos ellopták innen a török időkbe. Ma a Washingtoni Kongresszusi Könyvtárban látható, található. Azért Neksei Biblia, mert a borító lapján az idős Neksei Demeter látható, és ifjú felesége Katalin asszony, nagy volt köztük a korkülönbség. Amint a pici patai templomot, hiszen akkor még csak ott volt templom, ajánlják föl az úrnak. Garai Katalin volt a felesége. Mint már említettem, ez kikerült az Egyesült Államokba, de amikor hazahozták a koronázási ékszereket, akkor hoztak egy kivonatos másolatot, a két kötet legszebb oldalait másolták ki, meg lehet tekinteni, csodálatosan szép. 1330-38 között készítette az a Hertul mester, aki ezeket a freskókat is készítette, ugye a Neksei Demeter megbízásából, aki Károly Róbertnek volt a tárnok mestere, ma úgy mondanánk a pénzügyminisztere, és abban az időben készült ez a bővítés, itt 1338 között.
Tehát az abszis rész, az egész?
Hát ez a rész, igen.
Hát azért térjünk már a pontosabbra, mert hogyha az ember egy kicsit figyelne, akkor rögtön ott kezdené, ami aztán hát világhírű.
1610-ben beszakadt ez a szentérész, és összetört az eredeti oltárunkat, ami a szárnyas oltár volt. A jó hír, hogy most restaurálják, reméljük, hogy a nyárra az is kész lesz, az is fönn van Székesfővárosunkban. Javítgatják, ugyanis csak a felett törött össze. És hát ugye azt követő években, évtizedekben, pontos évszámot nem tudunk, de 1610 és 53 között készült a világhírű Jesse-oltárunk, amely ekkora méretben egyetlen nagy világban Jézus családfájának királyágát és néhány prófétát mutat be, hársfából van, lengyel fafaragó mesterek munkája.
És az aranyozás az is most történt?
Nem. Ugyanis, ha megfigyeljük, ugye a fekvő alak az Jessze, vagy Izály, és ugye Ézsaiási jelenetőt, amikor Jessze törzséből fakad az a lesz, amiből a megválta a világra. Nos, jelképesen az ő törzséből, szívéből nő ki a fának a gyökere. Ugye tudjuk, hogy Jézus Dávid nemzetségéből származik, az ő fia volt Dávid király, ő azzal a kicsike lanttal, vagy hárfával, nem tudom, a kezében, vele általában az ő fia, a Salamon, akit valaha bölcs Salamonnak tanultunk, és ha megfigyeljük, kettejük ruházata ilyen bronzosabb, vörösesebb, mint a többieké. Ugyanis az történt, hogy amikor 1610-ben beszakadt a szentélyrész, és összetörte az eredeti oltárunkat, és ugye azt követő években, pontos évszámot nem tudunk, de 1610 és 53 között épült valamikor a mi világhírű Jessze oltárunk, de a kiegyezést követő évben volt itt egy földrengés, minek következtében tűz ütött ki a templomba, és foltokban megperzselődtek a szobrok, ők ketten éppen megmaradtak, azért ilyen bronzosabb a kettejük ruházatának a színe, többieket újra csiszolták, újra aranyozták, és hát nem tudom, véletlenül vagy tudatosan, de nem sikerült a színt eltalálni. Valamennyiüknek tudjuk a nevét, de nem tudjuk beazonosítani, ezért nem szoktuk említeni, még egyet igen, aki itt van a szélén, és a fal fele néz. Ugyanis, ha megfigyeljük, valamennyien előre vagy befele tekintenek, ő az egyetlen, aki ilyen minden-mindegy alapon elrévedezik, őt úgy hívták, hogy Ákász király. Állítólag egy nagyon gonosz rongyember volt, és a művész egy főfordításra kívánta kifejezni, nem illik a messiási képbe, és hát a lényeg fönn a csúcsba, Jézus és Mária. A festett kép jóval fiatalabb, 1750-es évben festette egy német festő, Mária születését ábrázolja a kép körüli faragott szalagon pedig az énekek.
Molnár Károlyt hallották Gyöngyöspatáról. A templom történetét még a következő héten folytatjuk. A munkatársak, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől, és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak